out of church, but you can't take the church out of me. Tizenegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A gázellátásnál nem számít fennakadásra a kormányfő, de szerinte az árakban lehetnek problémák. Orbán Viktor Debrecenben az ukrán olajblokádra utalva úgy fogalmazott, nem vár bocsánatkérést Volodymyr Zelenszkijtől a fenyegető üzenet miatt, csak azt, hogy nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket. Hozzátette, a kormány továbbra sem enged az ukrán zsarolásnak. Úgy fogalmazott, van terve arra, hogyan védje ki a kijevi követeléseket. Szerinte az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország az olajból. A légterek csak részlegesen vannak nyitva a Közel-Keleten, ezért további mentesítő járatok érkeznek a térségbe, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint 171 utassal tért vissza szombaton két gép Szaúd-Arábia fővárosából, Riádból, Katarban rekedt magyarokat hoztak haza, akiket a nagykövetség szervezésében autóbuszokkal szállítottak át Szaúd-Arábiába. Vasárnap is megy mentesítőjárat Riádba, akkor a Bahreinben, Kuwaitban és Szaúd-Arábiában rekedt magyarokat hozzák haza. Az Egyesült Arab Emírségeket szombaton is érték újabb iráni drón és rakéta támadások, ami miatt rövid időre leállították a forgalmat a dubai repülőtéren. Az emírségek légvédelme 15 ballisztikus rakétát és 119 drónt elfogott. Katarban szintén rakétákat fogtak el. Szaúd-Arábiában pedig 3 olyan ballisztikus rakéta becsapódását akadályozták meg, amelyeket egy légibázis irányába indítottak el Iránból. 17 elfogott drón célpontja pedig a Sajba olajmező volt az ország délkeleti részén. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint mintegy 20 ezer hajós rekedt a Perzsa-öbölben az Irán elleni izraeli-amerikai offenzíva következményeként. A szervezet főtitkára elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet, és sürgette a hajósok biztonságának, jogainak és mentális egészségének védelmét. Itthon ismét megjelent a madárinfluenza a Kiskunságban. A fertőzést Kiskunfélegyházán egy 5000-es mulárd kacsa állományban mutatták ki, a szárnyasokat leölik. A betegség az év elején először két szentesi gazdaságban jelent meg, majd az Alföld más részein.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd később északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik. Csapadékra nem kell számítani, döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ím áldunk nagy Úr, ami megváltónkért, aki meghalt és feltámad bűnösökért. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja, zengjen ének hála néked, ó egek Ura. Ím áldunk nagy Úr, a te szent lelkedért, aki Jézushoz vezet és gyújt bennünk fényt. Zengjen hála minden ajkon, zengjen
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Debrecenből, a Széchenyi kerti református templomból. Igét hirdet Lovász Krisztián, a gyülekezet lelkipásztora.
Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt, menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Széchenyi kerti templomban, és köszöntjük azokat a testvéreinket is, akik az Európa Rádió vagy a Debrecen Televízió által kapcsolódnak be ebbe a mai Isten tiszteletünkbe. Nagy az Isten lelkének az ereje, és hisszük azt, hogy összeköt minket, teret és időt nem ismerve, így dicsőíthetjük együtt a mi Urunkat. És először ebben vezet minket a Halleluja kórusunk, két éneket fognak elénekelni. Az egyiknek a címe Hála, hogy itt a csendes reggel, és a második Ébredj, bizonyságtévő lélek. Kapcsolódjunk be az Isten nevének a magasztalásába, és énekeljük közösen a 154. dicséretünk első 4 versét. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéjét Jeremiás próféta könyvének 31. részéből. Válogatott verseket olvasok, nyitott szívvel és a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. A messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még téged, és fölépülsz, Izrael szüze. Fölékesíted még magad, és kézidobokkal lejtesz majd táncot a vigadozók között. Ültesz te még szőlőt Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön az a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyein. Jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az Úrhoz. Reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr, mert visszatérnek hazájukba, fiaid. Állíts magadnak jelző oszlopokat, rakj le útjelzőket, figyeld az országutat, az utat, amelyen elmentél. Térj vissza, Izrael szüze, térj vissza városaidba. Meddig tétovázol még, te szófogadatlan leány? Mert valami újat teremt az Úr a földön, a nő fog járni a férfi után. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Fogják még ezt mondani Júda országában és városaiban, ha majd jóra fordítom sorsukat. Áldjon meg téged az Úr, igazság hajléka, szent hegy. Ott laknak majd Júdában és összes városában együtt a földművesek és a pásztorkodók. Fölüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. Akkor mondják majd, fölébredtem, és fölnéztem, milyen jól esett az alvás. Eljön még az az idő, így szól az Úr, amikor bevetem Izrael házát és Júda házát embermaggal és állatmaggal. És ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és leromboljam, ledöntsem és elpusztítsam őket, és veszedelmet hozzak rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elplántáljam őket. Így szól az Úr. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott el tőle, hanem mindenki a maga bűnéért hal meg. Minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem. Kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Isten tegye áldottá az ige meghallgatását és a szívünk befogadását, ezért imádkozzunk. Drága Istenünk, felfoghatatlan az örök szereteted és végtelen hűséged. Csak csodálkozunk és gyönyörködünk benned, aki felüdítesz minket, amikor elfáradt a lelkünk, és felemeled a tekintetünket rád. A reménytelenségben reménységet adsz, a zajban csendet adsz, a félelemben békességet adsz, és a tekintetünk rajtad csüng, felnézzünk rád, Istenünk. Szeretnénk levenni a szemünket mindazokról a dolgokról, amelyek betöltik a gondolatainkat, amiket elhoztuk magunkkal ide a te házadba, és amit mindenhova magunkkal cipelünk. Most csak szeretnénk felnézni rád, mert amikor találkozik a tekintetünk, akkor annyi mindent másként látunk. Akkor észrevesszük, hogy mennyire jó vagy hozzánk, és nem elég a szókészletünk, hogy megköszönjük azt a sok csoda dolgot, amivel megajándékoztál minket. Hála a csendes reggelért, és azért is, ha ma egyáltalán nem volt csendes a reggel. Mert te a zajban is ott vagy, és a szívünket csendesíted el. Ezért imádkozunk most, mert nagy szükségünk van, hogy mindenféle külső és belső figyelemelterelés között egyszerűen csak megálljunk előtted. Ne csak fizikailag, de lelkileg is jelen legyünk ott nálad. Akár a templom falain belül, akár a rádió vagy a televízió közvetítésével ér el hozzánk a te igéd, egy valami elengedhetetlen ma is, a Szentlélek ajándéka. Segíts, hogy gondolataink nem máshol kalandozzanak, hanem megérkezzenek hozzád. Ajándékozz nekünk a te lelkedet, áld meg az ige hirdetőjét, hogy az eszközöd legyen most, és a hallgatóit is, hogy nyitott szívre és jó talajra találjon a te igéd. Köszönjük, hogy Krisztusért meghallgatsz minket. Amen. Készüljünk Isten igéjének a meghallgatására a 204-es dicséretünk második versének eléneklésével. Gyújtsd meg szövétnekét, és ez alatt a gyerekeket elengedjük gyermekisten tiszteletre a klubszobába.
Nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Amen. Drága gyülekezet, kedves szeretteim, hallgassátok meg bizonyságtételem alapigéjét, úgy, ahogy írva található az előbb már hallott hosszabb ige szakaszban, a Jeremiás próféta könyve 31. részében, és én még egyszer olvasom ebből a hosszabb ige szakaszból, a 33. vers második felét, így szól hozzánk. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Eddig Isten írott igéje. Amikor foci meccsen vagyunk, vagy valamilyen csapatsport küzdelmet nézünk, az elsődleges tájékozódási pontunk az mindig a játékosok meze. Hogy megkülönböztessünk, hogy elválasztunk, hogy átlássuk a lényeget, hogy tudjuk, hogy ki kivel van, ki mit keres, ki mit akar, ki hogy mozog. Ha kint a nagyállomáson a peronon állunk, és látjuk a lépcsőn fölsiető, piros fejfedős, kezében sipot tartó, meg táblát szorongató embert, akkor tudjuk, hogy ő a forgalmista. Elárulja az öltözéke. Mit keres ott? A bevásárlóközpontok, vagy a rendőrség, vagy a futárszolgálatok alkalmazottjai saját logóval ellátott egyenruhában szaladgálnak, jönnek, mennek és végzik a maguk feladatait. Nem is kell, hogy közel jöjjenek hozzánk, mert messziről üzennek. Messziről elárulják, hogy mit is keresnek ott, mit csinálnak, mi a szándékuk, hova tartoznak. És vannak olyanok, akik egy-egy ilyen egyenruhába szerettek bele. Azért akarok ez vagy az lenni, mert tetszett az egyenruha, vagy a logó. Nem tudom, mi volt vonzó annak idején, ahol falun nem, de városon a kukásokat mennyire szerették, a kukásautót, meg azt a narancssárga dresszt. De nagyon sok óvodástól halljuk, még a mai nap is megjegyzik, hogy hát én azért akarok kukás lenni, mert az a egyenruha. Vannak persze nagyon sokfajta egyenruhák, amelyeket komolyan kell venni, amelyek figyelemfelkeltőek és messziről árulkodnak a viselőikről. Mert a ruha igenis képvisel egyfajta feladatkört, összetartozást, csapatszellemet, egy szóval identitást. A ruha beszél. A ruha messziről beszél és hirdeti, a viselőjéről, akár sportoló, vagy az említett cégek, szervezetek alkalmazottja, hogy ő képviselő, valamit képvisel. De mi történik akkor, amikor ránézünk egy pedagógusra, vagy egy sakk nagymesterre? Mi történik, amikor egy ingatlan közvetítőre nézünk rá, nincs egyenruha? Hogyan lehet az emberekről megállapítani, hogy ki mit keres ott, ahol? És ilyenkor az ember rögtön megérkezik, hát ha éppen nem munka közben van, csak úgy tudom őket megkülönböztetni és felismerni, hogyha ők maguk beszélnek róla, beszélnek arról, hogy mivel foglalkoznak. Mert első látásra nincs különbség. Valamikor nem beszél a ruha, nem szól semmit, vagy igen, csak halkan. De Mikszátnak van a beszélő köntöse, nem minden beszélő köntös és ruha hirdet valami szabadulást, mint itt a kecskemétieknek annak idején, hogy aki azt viselte, rögtön üzent a töröknek, hogy ide nem lehet bejönni. Nincsen beszélő ruha, nem minden ruha beszél, nem minden köntös ilyen nagy erejű. Ha a ruha hallgat, akkor az embernek kell beszélnie. Magyarul minden embernek képviselővé kell válnia. Képviselni valamit, hirdetni valamit, továbbadni valamit. Úgy élni, képviselni identitást, azonosságot, hogy felismerjék a mellette lévők, kik ők valójában. De ez csak akkor működik, hogyha a legtitkosabb és legrejtettebb része, azaz a szíve helyén van az embernek. Hadd mondjam így, a hivatásáért dobog. Ismerünk sok ilyen embert, akik élnek, halnak a hivatásukért. Nincs ráírva a ruhájukra, honnan jöttek és mit csinálnak, de az életük, a szavaik, a rezdüléseik, azok jeleznek, szépen helyre teszik messziről a gondolatokat. Drága gyülekezet, kedves egybegyűltek, igény szintjére hozva az illusztrációt, egy kérdést kell ma körbejárnunk. Mitől lesz egy közösség Isten népévé? Látszik-e ebben a világban, hogy az örökkévaló Istennek van egy csapata? Legyen az református vagy evangélikus, katolikus vagy bármilyen felekezetű, akik Jézus Krisztust életük megváltójának, illetve Isten fiának tartják. A kereszténység és az egyház milyen képet fest magáról, és milyen képet fest Jézus Krisztusról? Közelről vagy távolról? El kell hát induljunk ezen a felolvasott igén, azon az ige részen, amely Izrael életének egy különleges korszakát mutatja be. Krisztus előtti 6. században vagyunk, a 6. század legelején vagyunk, amikor nem igazán festett jó képet Isten népe. Sok mindent lehet mondani erről a korszakról, de azt, hogy szépen fest, azt nem. Egészen egyedi, egészen sajátos, bár ha megnézzük a többi korszakot, akkor azt mondjuk, hogy hát minden napnak, minden korszaknak, évszázadnak megvolt a maga baja, meg kihívása, de ez egy kicsit másabb volt. Óriási próba alatt áll Isten népe. Legelőször is abból induljunk ki, hogy megszegték az Istennel kötött szövetséget. Megszegték azt az áldott köteléket, elvágták azt a kapcsolatot, amely kialakult évszázadokkal korábban köztük és a szabadító Isten között. Elszakadtak attól, aki nekik életet, földet, áldást, megszentelt létet biztosított, akinek köszönhették azt, hogy nem Egyiptomban kell szenvedniük, hanem már hazaérkeztek, akitől hazát kaptak, aki olyan bölcsen igazgatta, egyengette az életüket. Elszakadtak attól, akire korábban lelkesen azt mondták, hogy igen, mi megcselekesszük mindazt, amit rendelt az Úr, mert ilyen korszak is volt. Együtt térdepeltek le Isten elé, együtt mondták, hogy én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk. De ez már csak történelem, ez már csak múlt, mert egy ponton a saját fejük után indultak, önös érdekek vezették őket, kirántották a kezüket Isten kezéből, engedetlenné váltak, mindent felrúgtak, ami az ő támaszuk volt, ami az identitásukat jelentette, mindent, ami az ő életük lényegét jelentette, mint Isten népe vallottak csődöt. Elvesztették az identitásukat, mert idegen és nagy népek kegyeit keresték. Elvesztették a támaszukat, mert bálványimádók lettek, az igaz és tiszta Istenfélelmet elhagyták, a szent hely megszentségtelenedett. Igen, kedves gyülekezet, szájukkal időnként vallották, hogy az Úr az Isten. Ruhájukat büszkén viselték, igéket mantráztak, ha kellett, ha nem, de a szívük már nem az Úrért dobogott. A szívük távol került az Úrtól. Hát ezért lehet egyértelműen és már-már megértéssel fogadni, amikor az előző fejezetben nagyon lényegre törően azt üzeni az Úr, nem hagyhatlak büntetés nélkül. Nem hagyhatlak büntetés nélkül. Jön egy eszköz, a babiloni király, Nebukadnezár közeledik, szorul a hurok, és azt mondja az Úr az ő népének, hogy nem engedhetem, hogy ne érezd meg bűneid, tetteid, engedetlenséged, következményeit. De ennek a versnek, hogy nem hagyhatlak büntetés nélkül, az első mondat része így kezdődik, én veled leszek. Azaz tér és idő koordinátáit tekintve, abban a borzalmas évszázadban, amikor jön az ítélet és jön a próbatétel, Isten nem hagyja el az ő népét. Ezért mondhatja a hívő gyülekezet, ezért mondhatja Isten népe, kor és tér koordináta rendszerén túltekintve, nem csak abban a században, hanem folyamatosan, hogy jó az Úr. Lehet, hogy van egy jó néhány dolog, vagy sok, ami nem jó, de Isten jó. Mert lehet, hogy ránk nehezedik a keze olykor, megpróbál mindnyájunkat, de ő azt mondja, én veled leszek. Én el nem hagylak téged. Én fogom a te kezedet, még ott is és akkor is, amikor szorul a hurok, amikor valami fáj, mert nem hagyhatom büntetés nélkül, mert az én szentségem és igazságom nem tűri meg a szentségtelen, engedetlen és igazságtalan létezést. Mennyit hallotta ez a nép ott és akkor Jeremiás proféciái által, hogy meg kell térni, meg kell fordulni, hogy közeleg a veszély. Hány és hány alkalom és lehetőség lett volna arra, hogy odabújjanak ehhez a kegyelmes, igazságos és szent Istenhez, hogy komolyan vegyék, ne csak a fülükig érjen el ez a féltő szó. Szinte teljesen reménytelen a helyzetük. Onnan indulunk tehát, hogy én veled leszek, és ott folytatódik az ige, hogy nem hagyhatlak büntetés nélkül, és egyszer csak, amit ma is hallottunk néhány perccel ezelőtt, azt mondja az élő Isten, hogy örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Ez azt jelenti, hogy az Isten, az igazságos Isten nem riogató Isten. Komolyan kell venni a szavát, mert a bűnnek következménye van. Istennél mindennek következménye van, ami az ő akaratával ellentétes. Ilyen nincs, hogy csak megusszuk, csak túléljük valahogy, mert Isten igazsága megköveteli, hogy az a bűn büntetésért, feloldásért, megoldásért kiáltson és afelé haladjon. Isten, amikor ezt a mondatot megfogalmazza, hogy nem hagyhatlak büntetés nélkül, és hozzáteszi, hogy örök szeretettel szerettelek, akkor az embernek, a mindenkori egyháznak, a hívő gyülekezetnek, a világnak meg kell értenie, hogy Isten legfontosabb tulajdonsága, hatalma és ereje, hogy a reményteljes jövő felé segítse az ő gyermekeit. Isten kijelentései és ígéretei, különösen az Ószövetséget tekintve, rövid távon is és hosszú távon is értelmezhetők, sőt, rövid és hosszú távú megvalósulásukra kell figyelnünk. És az, hogy örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen, ahogy mondtam, itt már nincs tér sem idő, nincs kortárs nemzedék, ebből már ki kell lépni, mert ez nekünk is egy komoly kapaszkodót jelent. Mielőtt lettünk, már szeretett minket. És amikor mi már nem leszünk, akkor is szeretni fog. Örök szeretettel szerettelek. Ez egy elképesztő nagy dolog. Nem csak a szavaink fogynak el ilyenkor, hanem nem is bírjuk követni logikusan, ésszel, mi történik itt. Mi az, hogy örök szeretettel szerettelek? Az Isten hűségéről van szó egyértelműen. Az Isten hűsége vonza magához az ő gyermekeit. Ezt a hűséget nem lehet kiérdemelni. És ha az Isten hűségét nem lehet kiérdemelni, akkor legyünk nyugodtak, mert elveszíteni sem lehet. Örök szeretettel szerettelek. Istennek velünk kötött szövetsége azt jelenti, hogy ő jön, hogy ő ad. Istennek velünk kötött szövetsége azt jelenti, hogyha van viszont kéz, abból a kézfogásból elképesztő sok hűség, szeretet és kegyelem árad. Biztosan többen emlékezünk arra a történetre, amikor Ábrahám szövetséget köt Istennel, pontosabban Isten megkeresi Ábrahámot. A kornak megfelelően történik a szövetségkötés. 3 éves borjut kell odavezetni, feláldozni és kettévágni. Mikor kettévágják az áldozati állatot és lefektetik 2 oldalra, a 2 szövetséget kötni akaró fél elindul egymás felé, hogy ugyanazt a távolságot tegyék meg, ugyanolyan arányban induljanak el, így lesznek egyenrangú felek. És Ábrahám pontosan úgy cselekszik, ahogy az Úristen kéri tőle. Fogja azokat az áldozati állatokat és kettévágja, és elrendezi maga mellett. Nagy munka volt, sok minden történt, beesteledett. Ábrahám mély álomba szenderül, és miközben alszik és álmodik, aközben az Úr a maga dicsőségével az egyik fél áldozati állattól elindul a másik felé, és nem áll meg félúton, hanem átlép Ábrahámhoz. Mert Isten nem áll meg félúton. Mert Isten soha nem áll meg félúton. És amikor szövetségről beszélgetünk, ez mind Ábrahámnak, mind a világnak, mind a református egyháznak, a kereszténységnek, mindenkinek egy kapaszkodó, hogy Isten soha nem áll meg félúton. Soha nem gondolja meg magát. Isten jön. Ajánlja az ő jobbját, kezét, és fel akar minket emelni, még akkor is, amikor mi alszunk. Akkor is, amikor mi hátat fordítunk neki. Akkor is, amikor mi nemet mondunk rá. Amikor cinkoskodunk. Amikor okoskodunk. Isten jön, mert ő soha nem áll meg félúton. És ő azt mondja, hogy örök szeretettel szeretlek téged. Isten odalép, és ebben az odalépésben megmutatja az ő hatalmát és szeretetét, tehát ez a 3. vers számunkra jelentheti 2026. március 8-án, hogyha Istennek a hűségei szeretete így feltartóztathatatlan, akkor mi is ebből élünk. Mert Isten, ha hozzánk közeledik és felénk lép, nem áll meg félúton. Jusson eszünkbe, hány és hány ügyünk rekedt meg így. Hány és hány utat tudnánk mondani a saját életünkből, amikor elindultunk és félúton megálltunk. Amikor elindultak felénk, és nem jöttek tovább, de már nem volt elég a mi kezünk, nem volt elég erős a lábunk, hogy egymás mellé zárkózzunk, hogy megöleljük egymást, hogy megöleljenek minket. Abban a világban, ami oly sokszor megáll és megakad félúton, tudni arról, hogy van egy szövetséges alap, amikor Isten épp nem így cselekszik, ez lehet nekünk kapaszkodó és reményt adó. Ő jön szüntelenül az ő megtorpant gyermekei felé, akiknek képviselniük kellene valamit, akiknek azonosulnia kellene a törvénnyel, a szeretet törvényével, Isten valamennyi igéjével, áldásai hirdetésével. És amikor megtorpanunk, ennek az Istennek érezhetjük a közelségét és hatalmát, mert Isten nem csak félútig jött. Az ő népe jobb esetben félútig eljut olykor, vagy alszik, vagy elfordul. Ez történt a népével is itt a 6. században, és ezzel a néppel meg akarja újítani a szövetségét. A félútig haladt néppel új szövetséget köt, odahajol az Isten, mert látja, hogy oda van az identitás, oda van a támasz, nem találják a helyüket. És ő már nem csak a fülüket keresi, nem úgy kezdődik ez az ige, hogy halld meg Izrael, hanem azzal teljesedik ki az ő üzenete, hogy törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Hogy csinálja, nem tudom. De van egy csodálatos új, amellyel beleír a mi szívünkbe. Beleír valamit, amit ha egyszer beleírt, az ott marad. Ha Isten beleír valakinek a szívében, az nem marad úgy félúton, félig befejezve, az elvégzi, amit Isten neki szánt. Mert Isten nem csak félútig jön, eddig kőtáblákra írta az ő törvényét, most már szívbe írja. Hogy láthatóvá váljon az ő összes tanácsa, parancsa, féltő szeretetének meg annyi igéje, és ez láthatóvá legyen ebben a világban. Szívbe ír Isten, és ahhoz, hogy valakinek a szívébe írjunk, ahhoz elég közel kell kerülni hozzá. Távolról nem lehet. Közel lép az Isten, és így írja a maga csodálatos betűit, a szeretet betűit, amitől nincs hatékonyabb és nincs reménykeltőbb. Nyílik az olló, eltűnik a távolság, Isten közel lép, és már nem csak a zsidóknak, nem csak az ókori népeknek, hanem nekünk is, 21. századi gyermekeinek az új törvényt, a szeretet törvényét belehelyezi a szívébe. Szétfeszül tér és idő koordináta rendszere, mert ő nem csak ott, hanem itt is népet akar, saját népet akar, képviselőket akar, a szeretet képviselőit. Hogy Isten népe látható legyen ebben a világban. Hogy az ő népe így hirdesse az igét. Egy olyan csapatot szeretne Isten, ahol jól működik a csapatszellem. Ahol együtt működnek a tagok. Van, aki az ének hangjával, zenei tudásával, van, aki a két kezének munkájával, imádságával, gyermekek vagy felnőttek között végzi a maga szolgálatát. Isten akar egy népet, ahol működik a csapatszellem, ahol képviselnek valamit az ő gyermekei, kicsik és nagyok, akiknek a jelenléte csupa állásfoglalás, azaz hitvallás. Így újulhat meg az egyház, így újulhat meg a gyülekezet, így újulhatnak meg a családjaink. Jön az Isten. Kikhez jön? Hát azokhoz, akik ennek a sokarcú korszaknak a szülöttei vagyunk, akik könnyen beleesünk az alvás, az elfordulás, a riogatás, a cinkosság bűnébe, akiket megtépáz a betegség, megtépáz a halál, a gyász és mély testi-lelki próbák sora, akiket igénybe vesz az élet, de akik nem veszik igénybe az ő segítségét. Na azokhoz szól, törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Jön az Isten, és nem áll meg félúton. Na erről szól a karácsony. Erről szól az a legszebb ünnep, amikor félreérthetetlenül az egész világ megtudhatja, hogy az igetestélet, Isten nem állt meg félúton. Jön fiában, Jézus Krisztusban, adja az ő erejét és hatalmát. Adja a feltámadás reménységét. Adja a megtorpant világnak, hogy van tovább ember, van folytatás. Csak nyisd ki a szívedet, és hagyd, hogy folytassam ezt a megkezdett igét az ujjammal, a te szíved hústábláin. Figyelj erre a Jézusra, figyelj az ő hatalmára és erejére, mert az új szövetség igenis működik. Az Atya Jézust kínálja nekünk, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az ő ígéretei hosszabb és rövidebb távon működnek. Őt kínálja az Atya, hogy bárhol rekedtünk meg, bárhol álltunk meg félúton, hitben, bizalomban, kereszténységben, az Isten népéhez való tartozásunkban, bár mekkorát is csalódtunk a mögöttünk lévő útszakaszon, ő a garancia arra, hogy ennek az örök szeretetnek a melege és ereje a mi szívünk lakójává lehet. Így nyerhetünk életet, így újulhatunk meg mindannyian, mert Isten szíve értünk dobog. Mit kívánhatok? Dobogjon a mi szívünk is ő érte. Dobogjon a mi szívünk is az ő népéért, és ezért a világért. Ne akarjuk innen kivetni az élő igét, mert félő, hogy akkor a szívünket tépjük ki. Ne akarjuk innen kidobni Jézust, mert félő, hogy a szívünket szaggatjuk meg. Beleírt a mi atyánk a szívünkbe az ő áldott ujjával, mégpedig a szeretet törvényét, hogy mind az Urat, mind egymást szeressük. Na ez különböztet meg minket minden közösségtől. Ez különböztet meg minket eme nagy világban minden csoportosulástól. Keresztény testvéreim az Úrban, Jézus Krisztus szívig érő szavai, lelket nemesítő ereje tesz minket Isten népévé. Én népük leszek, én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Nincs kérdés, nincs bizonytalanság. Ez tény. Akkor pedig remélhetjük, hogy amikor ránk néznek ebben a világban, a mosolyunk, a szemeink és a tetteink megüzenik rólunk, hogy ez egy jól festő, vonzó és életerős közösség, akik egymással és Urukkal erős szövetséget alkotnak. Szívemből kívánom, hogy számunkra nagy biztatás, élő erő legyen Urunknak mostani garanciális megjegyzése, bátorító szava, mert ennek most ma mi vagyunk a címzettjei. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Így legyen. Amen. Válaszoljunk a megszólító szóra, és egy szívvel, egy lélekkel a 223. dicséretünket énekeljük a 6. versszakával. Imádlak én is téged. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, Urunk, a te szent szavadért, az értünk lehajló kegyelemért, és azért a hűségedért, amely a történelem valamely fő állomásán nem horganyzott le, nem akadt meg, hanem feltartóztathatatlanul végigjött, felemelkedett, és a mi szívünkbe szállást vett. Hálásak vagyunk ezért, Urunk, hogy ennek a hűséges kegyelemnek címzettjeivé válhattunk, hogy ebből élhetünk. Köszönjük neked, Urunk, így, hogy a te szíved értünk dobogott, hogy fiadban, Jézus Krisztusban teljesen megmutattad a te nagy hatalmadat, jóságodat, és azt, hogy reményteljes jövőt tervezel velünk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is dobog értünk a te szíved, hogy ma is találkozásunk lehet a te fiaddal, ha szívünket nyitjuk, igédre figyelünk, az minket meggyógyít és felemel, és örök életet ad. Így szeretnénk, Urunk, mi, megtorpant gyermekeit kérni, hogy továbbra is ez a hűség és irgalom tovább segítsen minket. És így szeretnénk kérni, hogy a te szíved legyen a mi életünk garanciája, a te szíved és irgalmad legyen az a biztosíték, hogy mi a te néped, a te családod lehetünk, akikre, ha ránéznek ebben a világban, a ruhák alapján jól lehet, sok mindent nem tudnak észrevenni, de a gyümölcstermő életükkel, megszentelt szavaikkal, cselekedeteikkel szembesülhetnek. Segíts, Urunk, hogy így legyünk a te jól festő, vonzó és életerős nagy családod, ahol van csapatszellem és egység, szeretet és összetartás és a igazságra való törekvés. Add, Urunk, hogy ne csak félútig jussunk, és már most könyörgünk azért és azokért, akik valahol félúton megrekedtek, kapcsolatépítésben, házasságban, gyászfeldolgozásában, életük testi-lelki kihívásaiban, félúton rekedtek a hit megélésében, a kereszténységük felvállalásában. Segíts, Urunk, a megrekedt emberiségnek, hogy ne csak a templomig, ne csak egy gyülekezetig, hanem te hozzád, az élő igéig, Jézus Krisztusig jussanak el. Így kérünk megszentelt életet, így kérünk tőled vezetést, hogy ebben a világban olyan megszentelt életű képviselők lehessünk, akik beszélhetnek a veled való kapcsolatról, a te hatalmas munkádról, irgalmadról, amelyeket szétfeszít az életünknek veled megélt áldott közössége, mert akiket te megérintesz és akiknek a szívébe beleírsz, azoknak az élete növekszik, azoknak az élete épül. Hadd legyünk épülő és építő közösséggé. Így könyörgünk elesettekért, szükségben lévőkért, így könyörgünk gyászolókért, így könyörgünk, Urunk, mindenkiért, akiknek testi, lelki megtorpanásukban nincs reménységük. Te vagy az erő, te vagy az út, és te vagy az örök élet. Hát segíts és szólj, emeld fel a tekintetünket, légy minnyájunkkal, akik most bekapcsolódhattunk ebbe az Isten tiszteletbe. Hadd legyünk életünk végéig és örökkön örökké a veled szövetséget kötő nép, akik fiad Jézus Krisztus által mindenkor veled vannak. Kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvétel előtt a záróénekünket énekeljük, ami a 824. dicséret első, második és hatodik verse. Szólj, szólj hozzám, Uram! Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk Krisztus Jézusban most, és életetek minden napján. Amen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Debrecenből, a Széchenyi kerti református templomból. Igét hirdetett Lovász Krisztián, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.